A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és mindeneket bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található a Királyok első könyve 17. fejezetében, elsőtől hatodikig terjedő verseiben.
A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Áhábnak: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje: eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kérit patak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kérit patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott. Urunk, köszönjük néked a mai napot, a mára rendelt igét, és azt, hogy megtartottál mindeddig minket. Kérjük, hogy a te útmutatásod szerint adjad a te szavadat, a te prófétád, a te igét hirdetőd szavát, és adjad a mi szívünkbe azt, hogy be tudjuk fogadni. Legyen az nekünk olyan épülésre, mint ahogy most megtapasztaltuk a te kegyelmedet ez a száj során, hogy van felüdülés, és adod a mi lelkünkbe is ezt a felüdülést. Köszönjük neked ezt a segítséget, és kérünk, maradj velünk, maradj gyülekezetünkkel, városunkkal, népünkkel, és adjad nekünk egyen-egyenként, hogy benned bízva tegyük a mi dolgunkat a te rendelésed szerint. Kérünk, áld meg életünket a te szent neved dicsőségére, az Úr Jézus érdeméért. Amen.
Kedves testvéreim, Istenünk igéje, amely alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található a felolvasott ige szakaszunk folytatásában, a Királyok első könyve 17. fejezetében, a 7-től 16. terjedő versekben. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegy asszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegy asszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta: hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt: a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan bennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene: a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondta Illés által. Kedves testvéreim, azt hiszem, hogy sokan örültek tegnap, amikor végre megérkezett az eső, hiszen régóta vártak már rá azok, akik beültették kisebb-nagyobb kertjeiket, bevetették földjeiket. És ezek az emberek remélik is ennek az esőnek a folytatását, Urunk további gondoskodását, mert bizony még mindig többre van szükségük a növényeknek. Több kell ahhoz, hogy bőséggel arassunk, szüretelhessünk. Úgy hiszem azonban, hogy már ebben a hosszabb, csapadékmentes időben is elgondolkozhattunk rajta, főleg a szakemberek beszámolóit hallgatva, hogy mi lenne, hogyha nem kelnének ki a magok? Mi lenne, hogyha elszáradna az a kis élet, ami már eddig kibújt és növekedésnek indult? Mi lenne, hogyha kevés lenne a betakarítani való? Ha gondosan be kellene osztani azt az ételt a családunk számára? Mi lenne, ha nem lenne természetes az, hogy bármilyen élelemhez, bármilyen mennyiségben hozzájuthatunk? Ha ilyesmi gondolkodunk, már is felértékelődik az emberben az élet, már is felértékelődik az, ami valóban fontos hozzá. A felolvasott történetünk is olyan nehéz időszak eseményeiről kezd el tudósítani minket, amikor 3 éven keresztül nem esett az eső. Már az is külön mutatja ennek az időszaknak a terhelt voltát, a súlyosságát, ahogyan elkezdődik a róla szóló beszámoló. Mert azt láthattuk, hogy minden bevezetést, magyarázatot, felkészítést mellőzve, ez a súlyos kijelentés hangzik el Illés közvetítése által Ahab király felé: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Tényként, megmásíthatatlan döntésként jelenti ki Illés az Úr elhatározását. Semmiféle csapadék nem lesz, éveken keresztül. Mi lesz vajon ebből? Hová vezet majd el mindez? Miért helyez ilyen súlyos terhet Isten az emberekre? Tehetjük fel, elgondolkodva, ezeket az életről és halálról szóló kérdéseket. És a következő hosszabb történetből ezekre a kérdésekre azt az összefoglaló magyarázatot adhatjuk, hogy Isten azért ad ilyen súlyos szárasságot, mert ő gondviselő, féltőn szerető ura a népének. Ugyanis akkor, amikor Illés szinte a semmiből megjelenik és elmondja az Úr üzenetét, az ország állapotát tekintve egyébként nagyon virágzó. Ahab apja Omri erős, kiépített, külső kapcsolatokkal is megszilárdított országot örökített át a fiára. Bizonyára még büszkék is voltak arra, hogy Jézábellel, Szidón pogány királyának és a papjának a lányával kötött házasságot Ahab, mert a házasság folytán még inkább azt remélték és kapták is, hogy politikailag szilárdabbá vált az ország, és erősebbé vált a trónjuk is. Azonban, míg a korból fennmaradt történeti emlékek virágzó, erős országként említik ekkor Izraelt, Isten igéje, a mélyre is látva, feltárja előttünk az igazságot. A szép külső mögött romlás van, méghozzá nem is kicsi, nagyon nagy a baj. Az emberek, követve királyuk és felesége példáját, életüket károsító hitet, idegen isteneket engedtek be a szívükbe. Baált és Aserát, Jézábel isteneit is elkezdték imádni, az élő Úrhoz pedig hűtlenekké váltak. És bár valójában megmaradt az Úr tisztelete is, de az már csak egy külső, üres kultusz volt. Hit és bizalom nélkül, Isten iránti szeretet nélkül. Az Úr, az élő Úr egy lett a sok Isten között. Vajon eltűrné-e egy apa, hogy a gyermeke így nézzen rá, mint akkor az ország lakói, Isten népének tagjai, urukra, gondviselő, szabadító Istenükre. Nem emésztené-e magát egy édesapa a fájdalom miatt, hogy féltve szeretett és nevelt gyermeke elfordult tőle? Nem hallgat rá, más szavára ad, aki tév útra vezeti, és a vesztét fogja okozni. Hát természetesen ezekre a kérdésekre csak egy válasz létezik. Egy szerető apa mindent megtesz a gyermeke életéért. Gondviselő mennyei atyánk ezért kellett, hogy felrázza, hogy felébressze a népét ilyen erős beavatkozással, az eső megvonásával. Ezzel tudta csak újra magára vonni a tekintetüket, megmutatni neki a jelenlétét, hatalmát, szeretetét, s egyben bizonyítani a bálványok semmi voltát. Mai szóhasználattal talán azt mondhatnánk Isten lépésére, hogy ez teli találat volt egyébként. Ugyanis Baál és Asera a termékenység istenei is voltak. Az emberek elkezdtek hozzájuk fordulni a termésért, aztán a hálaadás időszakában is nekik köszönték meg azt. Kedves testvéreim, kegyelmes és igazságos mennyei atyánk van, aki akkor is hűséges, mikor mi hűtlenekké válunk. Türelmes velünk naponta, figyelmeztet bennünket szelídebb és nyomatékosabb eszközökkel. Ő tudja, hogy mikor, mire van szüksége ahhoz, hogy megszólítson. Mert ő valóban tudja, hogy hol van a baj, hogy hol kezdtünk el tévutakon járni, rossz irányban gondolkodni, rossz helyen hinni. Ő valóban tudja, hogy hol kell bennünket kezelni, megragadni, gyógyítani. És bizony, hogyha rámutat ezekre a pontokra, ezekre az eltévejedésekre, akkor az bennünket is fájdalmasan fog érinteni. Mert Istennél mindig pontos a korkép a mi életünkben is. Számunkra is teli találat az, amikor beavatkozik. Fájni fog tehát, szégyent ébreszt bennünk, a földre kényszerít, legjobb esetben pedig leborulásra kényszerít majd a tette bennünket ő előtte. Mert bizony, vannak ilyen szárazságok a mi életünkben is, nem véletlenül. Isten el kell, hogy vegye tőlünk a hamis, látszatra biztonságot, életet ígérő támaszainkat, azért, hogy végre ránézzünk, hogy benne lássunk meg életünk forrását. De hogy kinél, hogyan is jelentkezik ez a szárazság, azt nehéz megmondani. Anyagiak hiánya, konkrét helyzetben emberi segítség nélkülözése, tehetetlenség, testi gyengeség, örömtelenség, békétlenség, lelki nyugtalanság, lelki siválság érzete. Magunkba nézve, Urunk szent lelke segíthet felismerni ezeket a hűtlenségünk által okozott szárazságokat, és egyben a kegyelem trónusa elé is ő hív, vezethet el mindannyiunkat. Gondviselő atyánk van, testvéreim, aki a nyomorúságban is a javunkat akarja. Ebben a nehéz emberpróbáló időszakban két ember életébe enged betekinteni minket az igénk. Mindkettőjük megtanít ma bennünket valamire. Az egyikőjük Illés, az Úr prófétája. Már a neve is beszédes neki, azt jelenti, hogy az Úr az Isten, az én Istenem az Úr. Amikor Baál és Asera divatos tisztelete terjed, ő még a nevében is viseli a lenézett, elvetett, háttérbe szorított hitet, az egyetlen élő urat. És láthatjuk, hogy nevéhez hűen is viselkedik. Isten iránti feltétlen bizalommal bátran vállalja fel a nehéz embert próbáló prófétai küldetését. Hiszen Ahab király elé állni ilyen ítéletes üzenettel bizony nagyon kemény helyzet volt. Nagy odaadást és bizalmat feltételez Illés hozzáállásáról, hogy ő engedelmeskedett az Úrnak, és nem hátrált meg a feladat előtt. És ő bizony nem csak átadta az üzenetet, hanem önmaga is részese lett a következményeinek. Sőt, őt a szárazságon túl Jézábel királynő haragja is fenyegeti. Szorult helyzetbe kerül tehát az üzenet átadásával a próféta. Ezt tudta előre, és mégis vállalta a feladata teljesítését, mégis engedelmeskedett az Úrnak. Ám a feladat elvégzése után így módon meg is tapasztalhatja Isten csodálatos, emberi értelmet túlszárnyaló gondoskodását is. Isten először, hogy a prófétáját megőrizze az ínséges időben, elküldi őt a Kérit patak mellé, ahol még van víz, élelmet pedig Isten parancsára a madarak hordanak neki. Majd pedig a víz kiapadása után a mindegy 150 kilométerrel távolabbi Sareptába megy, Isten vezetésének engedelmeskedve. Hiszen Isten azt mondja neki a 9. versben, hogy menj, mert megparancsoltam Sareptában egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. Engedelmeskedik tehát Illés, és már a város kapujában megpillant egy özvegy asszonyt, akitől azonnal vizet kér. Nem mutatkozik be neki, nem kérdez rá, hogy ő volna-e az a bizonyos asszony, akiről az Úr szólt neki, hanem azonnal természetes módon kér. Elhiszi, hogy Isten szeretete, figyelmessége, gondoskodása intézte úgy, hogy a hosszú út után minél hamarabb vízhez és élelemhez jusson, feltöltődjön, megpihenjen. Hogy az Úr tudta, mennyire elgyötört lesz, mire megérkezik céljához, küldetése következő állomásához. Kedves testvéreim, bátorít, tanít bennünket most ebben Illés viselkedése. Arra bátorít, hogy merjük elhinni mi is, hogy Isten keze munkálkodik előttünk, értünk. Merjük teljesen rábízni ezért mi is magunkat. Legyen békességünk abban, hogy a biztos cél felé akar vezetni Urunk, akkor is, amikor mi egyre gyengülünk, amikor elfogynak az erőtartalékaink, és ismeretlen számunkra a következő útszakasz. Nem baj, hogy én nem ismerem a következő lépést, az a jó, hogy Isten tudja, merre vezet, s majd ő annyit közöl velem a tervéből, amennyire szükségem van. Mikor azonban ételt is kér a víz után Illés az asszonytól, azt olvassuk, hogy ez az özvegy panasz áradatban tör ki. Nincs miből adnia, egyetlen gyermekét sem tudja táplálni. Honnan adjon akkor egy idegennek is? Ezt elmondja, elsírja a prófétának. És hát, ez meggyőző. Mit is lehet erre mondani? Hogyan folytassa tovább Illés? Felmerülhet benne a kérdés, hogy talán eltévesztettem? Másik özvegyasszonyról szólt nekem az Úr? Vagy talán az is felmerülhetne, hogy, és ez még rosszabb, hogy eddig tartott? Vizet ugyan kapok, de élelem nekem sem lesz, aztán majd én is arra a sorsra jutok, amit az előbb kifejtett előttem, ez az özvegy asszony. Hát azt hiszem, hogy elgyötört, megpróbált, elgyengült fizikai és lelki állapotban, nagyon sokszor kísért bennünket is ilyen kérdéseknek a sora, hogy feladjuk, hogy elbizonytalanodjunk, hogy kétségbe essünk, hogy kapkodjunk. Tapasztalhattuk már mindezt nem egyszer az életünk során. És milyen jó azt olvasnunk, és bátorságot merítenünk belőle, hogy Illést nem tántorítja el az asszony válasza. Nem tántorítja őt vissza, hanem arra gondol, hogy ha az Úr rábízta, ha annyi minden azt mutatja, hogy erről az asszonyról szólt neki az Úr, ha vizet már képes neki adni, akkor nem fognak éhen halni sem. Eddig is emberileg megvalósíthatatlan módon tartotta meg az életét az Úr, és ezután is tudja, hogy rábízhatja magát. Kedves testvéreim, az Illéssel történt események, bár olyan szép, gördülékenyen haladnak előre, mégis megmutatják, hogy a hit milyen sok akadállyal találja szemben magát. Az Úrnak elkötelezett emberek mennyi próbával kell, hogy találkozzanak életük során. Akkor is, amikor előre lehet számítani az akadályokra, és így bizonyos szempontból felkészülhetünk, és imádkozhatunk is előre vezetésért. És akkor is, amikor minden szépen halad előre, majd váratlanul, mégis emberileg megoldhatatlan problémával találjuk szemben magunkat. Illés viselkedése, Isten iránti bizalma most arra hívja fel a történetünk kapcsán a figyelmünket, hogy a körülményeink nem döntő jelentőségűek. Ezek az Úr akarata és terve szerint bármikor megváltozhatnak. Nem késik itt sem Istennek a beavatkozása, nem késlekedik az Úr itt sem az ígérettel, hiszen közli szinte nyomban a próféta, hogy de Isten megígérte, hogy nem fog elfogyni, hogy mindig lesz elegendő, amire szükségetek van, lisztből is, olajból is. Testvéreim, bármi is álljon előttünk, bennünket legyőzni tudó, legyőzni akaró akadályként, jegyezzük meg, véssük bátorításként a szívünkbe, hogy a végső szó és a végső tett mégis Istenünké, aki az övéinek a javát akarja. Aztán a másik személy, akiről szól az igénk, az özvegyasszony, akiért fogalmazhatunk úgy is, hogy már a pusztulás útján nyúl le Isten, hogy felemelje, megtartsa, élettel ajándékozza meg őt. A nyilvánvalóan elgyötört helyzetét józanul mérlegelő asszonynak a 9. vers szerint Isten megparancsolta, hogy gondoskodjon prófétájáról. Hogy miként szólt hozzá az Úr, hogyan parancsolt neki, azt nem tudjuk. De az biztos, hogy Illés előtt már élő úrként nevezi meg az Istent a 12. versben, amikor azt mondja neki, a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs miből. És amikor megérkezik a kimerült próféta, láthatjuk, hogy szó nélkül megy is, hogy hozzon neki vizet, hogy csillapíthassa a szomjúságát ez az ember. Nem kérdez ekkor még semmit sem, nem panaszkodik a szárasságra, a szegénységére, arra, hogy neki is szépen be kell osztani, mert annyira kevés van, hanem engedelmes, siet, hogy segíthessen. De akkor már kifakad Illésnek, amikor az utána szól, hogy ételt is hozzon a vízzel együtt. A keserű valóságot rázúdítja ekkor. Nincsen miből. Ott van a fiam, neki sem tudok már enni adni. Tudjuk, mi fog így várni ránk. Kedves testvéreim, én úgy érzem, hogy ez a válasz Illésnek is szólt, de elsősorban az Illés mögött álló Úrnak felelte ezt az özvegy asszony. Válasz volt ez Isten parancsára, Isten felszólítására. Értse meg ez az Úr, hogy ez lehetetlen. Hogyan adhatna, amikor neki sincs, amikor elesett és tehetetlen, amikor ő maga is elgyengült. Testvéreim, vannak ilyen időszakok, azt hiszem, a mi életünkben is, amikor két szóban mi is összegezhetnénk lelki állapotunkat, helyzetünket. Nincsen miből. Érezhettük már ezt több alkalommal is. Elfogyott a türelem, az erő, a lendület, az optimizmusunk, elfogyott a szeretetünk, és sorolhatnánk tovább. Az özvegyhez hasonlóan, talán gyorsan teljesíthetőnek gondoltuk régebben Isten velünk szemben támasztott igényét. Talán úgy véltük, hogy hamar megadjuk, amit elvár tőlünk, letudjuk, és aztán élhetjük majd tovább az életünket úgy, ahogyan jónak látjuk. Elégedjen meg az Úr ennyivel. Talán még büszkék is voltunk magunkra, hogy megy ez az engedelmesség nekünk. Jobban, mint másoknak. Sőt, mi még azért egy kis áldozatot is bevállalunk, szó nélkül tesszük meg a kötelességünket. De aztán azokat, akik Isten kezébe helyezik az életüket, Isten tovább vezeti ettől a ponttól. Rávezet minket is, hogy neki több kell. Hiszen ez, amiről eddig szóltam, nem hit, nem odaadás és nem gyermeki bizalom. Eljön az a pont, amikor szembesülünk vele, hogy az Úrnak odaszánt élet sokszor nem az emberi logika szerint cselekszik. Ilyenkor beleütközünk mi is egy falba. Ez már nem megy, nem telik tőlem több. Eddig tudok eljutni önmagam erejéből, és nem tovább. De biztasson most bennünket a történetünk, és az, ami eztán az özvegy asszonnyal megesett. Mert mindez azt jelenti, ami számunkra is, hogy az Úr nem a feleslegünket akarja, de még csak nem is áldozatot vár el tőlünk, hanem bizalmat, hitet, engedelmességet a mi javunkra. Igazából az özvegy nélkül is meg tudta volna tartani az Úr illést. Az asszonyért és a fiáért küldte el Sareptába prófétáját. Nekik akart életet adni. Nekünk van tehát szükségünk őrá, és ő nem zárkózik el tőlünk. Ő közel jön hozzánk. Jön, hogy megmentsen. Közel jött egészen hozzánk fiában, bűnös életünk legmélyéig, a keresztig, hogy bennünket is élettel ajándékozhasson meg, hogy kimentsen a ránk váró büntetés súlyos terhe alól. Kedves testvéreim, kapaszkodjunk bele ebbe a felkínált, drága lehetőségbe, Istenünk szabadító kezébe. Mert ő bennünket is azzal bíztat és úgy bíztat Jézus Krisztus által, ahogyan egykor ezt az özvegy asszonyt az ígéretével. Engedd el, amiben most görcsösen kapaszkodsz, de nem tud téged csak rövid ideig erősíteni, megtartani. Add nekem a most még biztosat, azt a kevesed, amid még maradt, és én gondoskodni fogok a továbbiakban rólad. Add nekem az utolsó szalmaszálat, amiben most kapaszkodsz, és én erősen tartalak majd, nem fogsz elveszni. Add nekem azt a keveset, amid maradt, és én megadok neked mindent, amire szükséged van. Add nekem a kis életedet, amit a magad erejéből, a magad döntése szerint vezetsz, és én az erődet, értelmedet felülmúló élettel ajándékozlak majd meg. Istenünk üzeni ezért ma számunkra is a történetünk végén, hogy bízzuk rá magunkat. Gyertek testvéreim, hajoljunk meg előtte, és tegyük meg ezt imádságban. Kegyelmes Istenünk, szerető édesatyánk, köszönjük neked, hogy gondoskodó Urunk vagy, aki úgy gondozod a mi életünket, ahogyan azt meg nem érdemeljük. Köszönjük, hogy naponta megújul rajtunk a te kegyelmed. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy gondoskodsz minden testi és lelki szükségünkről. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket is akkor, amikor elfordulunk tőled, tévutakon járunk, máshová, másban hisz a szívünk, és nem benned. Köszönjük, hogy ilyenkor bennünket is figyelmeztetsz, megszólítasz, és visszahívsz önmagadhoz. Áldunk téged, Urunk, a te csodálatos, féltő szeretedért. Köszönjük, hogy bármit teszel az életünkben, azt, ami javunkra teszed, cselekszed. Köszönjük, Urunk, hogy a minket érő fájdalmak is, a bennünk megszülető szégyen és megszomorodás is a benned való új életnek a kezdete lehet. Könyörgünk ezért hozzád, Urunk, hogy lelkeddel bátoríts, erősíts és vezess tovább bennünket. Könyörgünk, hogy légy velünk akkor, amikor kihívással találkozik szembe az életünk, amikor akadályok nehezítik az utunkat. Segíts, Urunk, azokon túljutnunk, mert csak a Te kegyelmedből tehetjük ezt meg. Így imádkozunk nem csak önmagunkért, hanem azokért, akik most is nehézségben és szenvedésben gyötrődnek. Kérünk, Te tartsd meg a betegeket, erősítsd a gyászolókat, adj reménységet a szenvedőknek önmagadban. Fiadért kegyelmesen hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.